Áldás békességet minden kedves rádióhallgatónak, Tóth Péter lelkipásztor köszönt mindenkit, Lorén Ohióból. Az Úr kegyelme adjon nekünk életlátomást, erkölcsi tartást, életkedvet, szeretetet, barát és rokon iránt, különösen a gyermekek és az idősek iránt, hogy közösségeinkben ott lehessen az életnek az a hangja, amelyet megáldott és nékünk ajándékozott. Ami mennybéli atyánk, ami Úrunk Jézus Krisztus által. Testvéreim, a mai rádióadásnak a mottójául a Zsoltárok könyvének 16. részét, a 16. Zsoltárt választottam, ahonnan eképpen szól az ige: tarts meg engem, Istenem, mert benned bízom. Ezt mondom az Úrnak, én Uram vagy te, feletted való jóm nincsen. A szentekben, akik a földön vannak, és a felségesekben, bennük van minden gyönyörűségem. Megsokasodnak fájdalmaik, akik más istenek után sietnek. Nem áldozom meg véres iteláldozatjukat, nem veszem nevükre ajkaimra. Az Úr az én osztályos részem és poharam, te támogatod az én sorsomat. Az én részem kies helyre esett, nyilván szép örökség jutott nékem. Áldom az Urat, aki tanácsot adott nékem, még éjjel is oktatnak engem, az én veséim. Az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök. Azért örül az én szívem, és örvendez az én lelkem, testem biztonságban lakozik. Mert nem hagyod lelkemet a Seolba, nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. Te tanítasz meg engem az élet ösvényére, teljes öröm van, te nálad. A te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Hát ezt az örökkét néha meg kéne találni. Annyira átmenetinek látszik minden. Az utóbbi időben, amikor erről gondolkodtam, az indított meg, hogy a híreket figyelve sajnálkozással vettem tudomásul, hogy a britek úgy szavaztak, hogy kilépnek az Európai Unióból. Valahol az együttes dolgokban van igazán ereje azoknak, amiket jónak tartunk. És elgondolkoztam azon, hogy merre is megy ez a világ. Merre megy a világ, erre úgy hangolódtam rá erre a gondolatra, hogy az egyik kedves ismerősöm, Dolores, részben magyar származású, elköltözött Nagy-Britanniába. Most éppen egy furcsa dolog lesz, ugyanis ő fölvette a magyar állampolgárságot. Van egyfajta bizonytalanság, hogy mi lesz vele. És ugye elgondolkoztam azon is, hogy sokszor olyan utak vannak az életben, amelyek olyan biztosnak látszanak, és akkor hirtelen történik egy változás, és akkor átrendeződnek a dolgok. Úgy látszik, hogy van egy bizonyos irány, amelyben, hogyha jól megyünk, akkor majd ott valami csodálatos dolog jön ki belőle. És az fenyegeti állandóan az emberiséget, ahogy nézem, hogy különféle skatujákat húzogatnak rá a világnak különféle dolgaira, népeire, és döbbenten látjuk azt, hogy például az arab tavaszból miféle dolgok nőnek ki, és azoktól a dolgoktól néha az ember megijed. Ugye? Sőt, azt mondhatné, hogy a félelem szinte átitatja a mi hétköznapi kultúránkat, aminek nem kellene, hogy így legyen, de kiderül, hogy az az út, ami egy darabig jónak látszott, az kiderül, hogy kérdőjelek vannak mellette. Megtalálni a helyes utat az életbe, ez egy olyan dolog, amikor az emberek az élete úgy értelmet nyer, irányultságot kap. Nem tudom, hogy ezt átélted, kedves hallgató, valaha, hogy kerestél egy irányt, és akkor végre megtaláltad. Nekem ez ugye az érettségi vizsgám körül történt meg, amikor kikerültem az úgynevezett nagybetűs életbe, és elkezdtem keresni önmagamat, és úgy kerültem aztán ebbe a keresésbe, valahol megtalált az Isten, aztán magához rántott, úgyhogy úgy jártam, mint Pál apostol Damaszkus felé menve, szóval odahagytam mindent, ami előtte volt, és akkor lelkesen vonultam az Úr közelébe, hogy róla tanuljak, és bejutottam a pesti szemináriumba, és ott próbáltam felkészülni arra a hivatásra, mert ez életemet jelentette. És hát aztán az emberrel mi történik, amikor elkezdi a lelkészi szolgálatot, az Isten országának a munkálását, akkor itt szedi össze egyébként azokat a keserveket, amiket a nem hívő emberek mindenhol máshol össze tudnak szedni. Na most arról szeretnék beszélni, de az utat, amely még egyszer mondja, hogy ez ami életigenlő, ami olyan perspektívát ad, ahol jelen van a reménység, nem egy átmeneti ilyen múló kis örömökről beszél, azok is fontosak. Azok is fontosak, de elfogynak, mint a fiatalság, vagy a születésnapra kapott jégkrém torta, amely szépen a napsütésen elolvad. Ugye? Vagy ahogy a zenészek szokták mondani, amikor egy halkfutam elpihen a zongorán, és akkor hirtelen megszűnik a levegő rezegése. Lehet ilyen költői dolgokat mondani, de még egyszer azt mondom, hogy olyan dolgot keresni, amit igazán nem tudnak. Semmiféle a világot felemésztő dolgok elvenni az embertől. Azt mondja, ott van, olyan helyen kell lenni az ember kincseinek, ezt maga Jézus mondja egy helyen, ahol se tolvaj meg nem találja, se rozsda meg nem emészti, se moly meg nem rágja. Hát ez valahogy fölfedezni. Olyan utat találni, amire van egyfajta lelki iránytűm, ami nem bolondul meg mindenféle mágneses viharoktól, amelyek az úgynevezett jelen idejű dolgoknak az itt és mostjában úgy látszik, hogy azok hogy olyan jól működnek. Érdekes az, hogy ezek mennyire tudnak átfogalmazódni, ezek az úgynevezett jó dolgok újra és újra. Azt tudja az ember mondani, hogy megtalálni valamiféle irányultságot, ez olyan, mint ahogy a tengerészeknek a hajnalcsillag. Vagy a napállása, ugye, hogy valamilyen fix pontot találnak, és ahhoz mérik magukat. Vagy ahogy vannak most a modern autóban vannak ezek a GPS nevű kis elektromos berendezések, amiket a szatelitekhez képest, a világűrben lévő szatelitekhez képest, amelyek keringenek a Föld körül, ehhez képest meg tudják határozni, hogy én hol vagyok, sőt rávetítik a helyemet egy komputerprogramon keresztül egy térképre, ahol követni tudom azt, hogy éppen melyik utcában, sőt egy hang mondja is, hogyha beütöm az irányt, a címet, ahova el akarok jutni, akkor egy hang mondja is, hogy mostan 200 méter múlva forduljál balra, és utána aztán az első utcán jobbra, és egyszer csak ott van az ember a helyen. Na, valahogy ehhez hasonló, nem mechanikus az egész, de van az embernek egy belső hangja, amely azért egyfajta iránytűt ad az embernek. Ezt nevezzük lelkiismeretnek, az én szívemhez inkább a hit szó áll közelebb. Ez az embernek a hite, amelyet ajándékba kap valahonnan, ez az érzés, amely valamiféle irányultságot ad az életembe. Ez meg tudja mutatni nekem azt, hogy merre kell menjek. Sokszínű ez a világ, kétségtelen. Ez majd meglátszik július hó folyamán, ugye, amikor összegyülekeznek majd a republikánusok itten Cleveland és környékén, kibérlik a környéket, megjelennek a mellettük, meg az ellenük tüntető emberek, és keresik az utat, és kiabálják mindenkinek, hogy ők már megtalálták. Hát reméljük, hogy valahogy valaki végre megtalálja azt az utat, ami egy olyan jövő irányába vezet, ahol kevesebbet kell félni, és többet lehet szeretni, meg barátkozni, meg boldogulni, meg biztonságban tudni azokat, akik előttünk megöregedtek, utánunk meg föl fognak nőni. Valahol ezt a dolgot, ha megtalálja az ember, akkor azt mondja, hogy ez már valahol közel kerülök a Kánaán földjéhez, elküldök egy-két valakit, hogy nézzék meg, hogy milyen az, és hogyha nagy szőlőfürtöt hoznak vissza. Ugye a Mózes történetében van egy ilyen dolog, hogy előre mennek a követek, és azt mondják, hogy ez itt minden rendben van. Na akkor az embernek van tényleg egy ilyen érzése, megtalálni az utat. Az ember, amikor aztán ezzel foglalkozik, amikor nagyon kényelmes dolgok történnek, barátaim, akkor az ember, hogy vannak bennem kétségek, hogy biztos az, ami kényelmes, az szükségszerűen jó is. Ez elképzelni az embernek az, hogy amikor a világnak a nagy eseményei történtek, hogy elképzelem azt, hogy sok jó ember otthon maradt volna, és nem változtatja a világot valami jobbá, akkor úgy maradt volna, ahogy az előtt volt. Azt szoktam mondani az embereknek, hogyha az jó, ami most van, akkor nem kell csinálnunk semmit, már mert elértünk mindent. Én attól tartok, hogy folyamatosan kell dolgoznunk rajta, hiszen, hogyha nem tartunk össze, ha nem fogjuk az életenergiáinknak egy részét abba tenni, hogy ez a világ valahol egy jobb hely legyen, akkor meg tudnak állni a dolgok, ugye? Ahogy nem nyírják a focipályán a füvet, utána egy idő után már hiába mennek ki a focisták, hát elakadnak a nagy gazba. Ugye, ugye valahogy fönn kell tartani ennek a világnak a szépségét. Na ezt, hogy hogyan lehet csinálni? Ez egy nagy lecke az emberiségnek, amelyet folyamatosan meg kell tanulnunk. Ugye, ahogy látjuk azt, hogy kényelmesebbé teszik a virágot, közben pedig befertőzzük mindenféle környezetszennyezéssel. Most éppen abba kéne, az irányba kéne hozni a világot, hogy kevesebbet fertőzni a környezetet, hogy az unokáinknak mondjuk olyan világot tudjunk hagyni, ahol az élet az lehetséges, tehát nehogy az legyen a vége, hogy már készpénzért kell venni mondjuk levegőt is. De vagy ahogy a tiszta víz, ugye ez már megjelent ebbe a komolyan betelepedett bolygón, ugye, amelyen lakunk, hogy néha tiszta ivóvízhez férni, ez egy egészen különleges dolog, és néhány ember nagyon meglehetős pénzeket csinált már, és fog is csinálni akkor, amikor szűrt vizet kis műanyag palackokba elad az emberek számára, ami korábban teljesen természetes volt, hogy a vizet azt meg lehet inni. Na, ilyen apróságok, amik elgondolkoztatnak bennünket, hogy biztos, hogy ami kényelmes, ami úgy most jól látszik, az úgy jó lesz. Meg hogy azt csináljuk, amit a római birodalom annak idején, amikor úgynevezetten civilizálta az egész világot, és hazavitte a hódított nemzetek kincseit, és akkor ott ünnepelték a hódítókat, Róma utcáin, amikor díszfelvonulást tartottak, és hozták a mindenféle kincseket. Igen, hát ez ott annak a környezetnek jó volt, de azoknak a számára, akiket éppen civilizáltak, az ő számukra, ugye ez nem feltétlenül jelentette a szabadság élményt. Ahogy a gyarmati rendszer is, ugye hasonló körülmények között, persze, ahogy az ember modernizálódott, azért kevésbé nyilvánvalóak voltak az elnyomási technikák, de megjelent ez is állandóan. Miért beszélek most erről? Július hónap az egy különleges dolog, mert az elején mindjárt, július elején az amerikai nép az megünnepli a szabadság élményét. Ugye ez július 4-e. Amikor megalkotják az önálló országukat, ugye megkezdődik az uniónak a történelme, ugye ez a függetlenségnek a kikiáltása. Éppen tavaly volt lehetőségem arra, hogy gyerekeimet elvittem Philadelphiába, és ott végig zarándokoltunk ezeken az amerikai búcsújáró helyeken, ugye elmentünk megnézni a függetlenség kikiáltásának a termét, elmentünk megnézni a szabadságharangot, stb. Szóval ezek fontosak, vannak szimbolikus értelme, és nem csak ugye egy történelemben folyamatában vannak szimbolikus események, hanem az embernek a lelki életében is vannak. Na most ez a lelki életet, még egyszer ez a lelki szimbolikát megérteni, ugye, hogy az embernek azok a legnemesebb érzései, amik az élet igenlésére, a szeretetre, a reménységre, a szépségre vonatkoznak, ezek olyan csodálatos és fenkölt kategóriák, amelyek igazán csak avatott emberek tudnak megénekelni, ezek főleg zenészek és írók, költők, különlegesen megáldja őket az Isten arra, hogy leírják az emberi lélek rezdüléseit, az emberi léleknek a viszonyát a világhoz, egymáshoz. Ezek gyönyörű dolgok. És amikor arra gondolunk, hogy és ki ennek az egésznek a szerzője? Na és az adja nekünk ezt a lehetőséget. Ugye a hívő ember számára ez természetes. A többiek azok keresik az emberi élet értelmét ott, ahol éppen keresik. A keresztény ember számára ugye megadatott az, hogy ezt meglássa ennek a csodálatos összhangját és harmóniáját Jézus Krisztusba és az ő tanításaiba, az ő profétálásába, az ő hihetetlen, erős, önfeláldozó szeretetében, és a benne lévő megölhetetlen reménységben, amely a harmadnapon föltámad. Ugye? Én már idéztem a rádióba is ezt a pár sort mindig Pilinszkitől, a nagy költőtől, ami így hangzik, hogy mert megölhették hitvány zsoldosok, s megszűnhetett dobogni a szíve, de harmadnapon legyőzte a halált, et resurrexit tercie tia. Ugye, a reménység, a irány találni, azt mondja, hogy mert hogyha az Úr igazítja az én lábamat, akkor csalódás nélkül járok. Csalódni csak emberben csalódok, csalódni csak önmagam gondolataiba, de az engem halálosan feltámadóan, halálosan, szerető, kegyelmes Istenembe csalódás nincsen, mert mellette van az én gyönyörűségem, általa irányt kapnak lépteim, az ő kegyelme által kies helyre, ugye kies az kedves egyébként, ugye, gyönyörűséges helyre esik az én örökségem, amely szép. És még a belső szerveim is visszhangozzák, ez az belső megtisztelő, amikor az ember élete elhelyeződik, annak van egy ilyen gyógyító ereje. A depresszív ember az általában gyomorpanaszos, az fekélyekkel, stb. Van egy, nézzet, hogy a boldogságra képes embernél ez ritkább. Ez nagyon érdekes, ugye? Azt mondta az egyik tanárom, hogy mert ugyanis, drága testvéreim, a lélek tükre az a vastag. Hát van benne egy adag igazság, ez bizonyos. Természetesen, ahogy a közmondás mondja, a szem is az, de még egyszer mondom, hogy ez így van. Amikor az ember örvendezni képes, a gyógyító erő. Nagyon jó volt, most az Európa bajnokságot néztem közelmúltban, és a reakciókat, ugye, hogy általában depresszióra hajlamos népünk, akinek annyi szenvedés volt a történetében, hogy nagyon ritka az, hogy előkerülnek valamiféle öröm események, ugye, mi történelmünkben, mi népünk számára, és egy kicsit olyan, van egy ilyen kicsit olyan borongós magyar hangulat, ez a sírva mulat a magyar című, kis megjegyzések szoktak ebben lenni, van is oka rá, hiszen ha valaki áttekinti a történelmet, hát egyik borzasztó hatalom a másik borzasztó hatalom után hódította meg azt az országot, ahol népünk ennek ellenére megtalálta a jövőbe való vezetést. Elvéreztünk, biztosan, de megtalálta a népet, és innen tudtak kireppenni a mi kultúránknak a hírnökei, képviselői, és így aztán meggyökeresedett persze az egész Amerikába is, de van Ausztráliában, mindenhol ott vannak a mi népeink, akik képviselik egy különleges nézetét az életnek, amelyet a nyelv, a hit, a történelem, az úgy együtt úgy megalkot, ugye, mint a kenyértészta alkotói, hogyha összegyúródik, akkor kisül belőle valami. Na, de igazán arról akartam beszélni az Európa bajnoksággal kapcsolatban, hogy ebbe a borongos hangulatba hirtelen egy pár, a magyar csapat, ez a foci csapat, a modernkori gladiátorok, ugye? De szerencsére már azért nem egymás püfölik mindenféle veszélyes fegyverekkel, mint a Római Birodalom idején, de igazán ők egy nemzetnek a szurkoló táborát viszik magukkal. És amikor a magyar csapatnak volt egy átmeneti, ugye volt 3 meccsen keresztül, úgy nézett ki, hogy itt örömre van lehetőség, az, ahogy a hírek mondják, Budapesten megállt a forgalom, és örjöngő, ilyen vidám emberek árasztották el az utcákat, és ünnepeltek. Ez milyen gyógyító ereje van? Milyen gyógyító ereje van? Ez végre jó kedve van egy kicsit a népnek. Végre már nem olyan gyomorfekélyesre panaszkodja az ember a másikat című történetek zajlanak, hanem megjelenik az öröm. Egy jó gyógyító dolog. Ez egy csoda volt. Ez egy jó eső érzés volt elkapni egy-két snittet az internet tévének a képein keresztül, és komolyan velük örültem. És mindig arra gondoltam, hogy milyen jó lenne az, hogyha tényleg ezek az örömök valahogy úgy elérnének bennünket újra és újra, hogy miközben rójuk az élet útját, azzal a meggyőződés, hogy tulajdonképpen jó az az irány, amiben vezetünk, mert reménységünk szerint a maga az Úristen vezet bennünket abba az irányba, amely nem csupán kényelmes, hanem jelentéssel teli. Azt mondja, keskeny az az út, és rögös, amely az örök életre vezet. Hát néha meg is érezzük ezt, de közben vannak ilyen, ahogy pozitívan az ember elmondja a dolgait. Ahogy Dávid király ebbe az imádságába, hiszen a 16. Zsoltár, amellyel kezdtem a mai műsort, ugye arról beszél, hogy Dávid király egy öröm Zsoltárt mond. Az ő életútját, hogyha valaki követte, nagyon hosszú a története, ugye amikor egy szegény helyzetből uralkodóvá válik, meghatározó személyiség, ellentmondásos személyiség Dávid király a Bibliában, többféle szempontból, és ez az ember gyönyörű imádságokat tudott írni, és a Zsoltárok könyve ebből egy jó pára, tehát ez a mostani Zsoltár is elvileg Dávid királynak a szerzeménye. Ugye ezek hordoznak egy olyan lelkiséget, aki ezt a lelkiséget megérzi, akkor még azt is megérti, hogy az a Zsoltár mit keres a Bibliában. Ennek az életútnak a szöveménye, amelyre, hogyha az Úr ráigazít bennünket, már beszéltem a Jézusi értelmezésről, a széles útról, a keskeny útról. Könnyű járni azon, amely letérít bennünket, hiszen mindig csalfa ígéretek csalják félre az embert, mint az ókori görögöknél a szirének éneke, amelyeknek csaló szava ellen, csalogató szava ellen történet szerint Odysseus hajóhoz kötöztette magát, hajóárbóchoz kötöztette magát, hogy utána ne menjen ennek a szirén hívásnak, szirén éneknek. Ugye? De az Odyssea mellett is, ugye, hétköznapok tapasztalata, hogy hány olyan dolog van, ami mindig bajra csábítja az ember, de olyan szépen tudják mondani, és akkor az emberek eltévejednek, beleesnek mindenféle kátyukba, mindenféle vegyi anyagoknak a használatába, legtermészetesebb, hogy mit tudom, az alkohol az mindenhol elérhető, de vannak egyéb dolgok is, hogy ezekkel aztán, meg különféle olyan élvezetekbe, amik aztán végül tönkreteszik magát az ember. Ugye könnyű ígéretek, és aztán az ember, hogyha sokat hallgatja ezeket a hangokat, akkor úgy jár, mint az az ember, aki azt a tévéreklámot megnézve, ami azt ígérte, hogyha megvesz egy bizonyos autótípust, akkor mindig zöld lámpát kap, és megveszi az autót, és döbbenten veszi észre, hogy ezzel is meg kell állni a piros lámpánál. Tehát döbbenetes, de néha egészen ilyen nevetséges dolgon, de hány embert veszítünk el, aki jobb sorsra lenne érdemes. És elmondani neki, hogy ha a pillanatban, hogyha csak ezt a verset megolvassa valaki, mert nem hagyod lelkemet a Seulban, nem engeded, hogy a te szented az rothadást lásson. Azt mondja, ez a bizodalom. Ugye? Te tanítasz engem az élet ösvényre, teljes öröm van te nálad, te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Azt mondja, igen. Na ezt összeolvasni azzal a János evangéliumi szöveggel, amikor azt mondja Jézus, én vagyok az igazság és az élet. Az út az igazság és az élet. És az apostolok könyvében elolvasni azokat a csodálatos részeket, ahol Jézusról úgy beszélnek, mint magáról, az útról. És hogyha ezt még hozzáteszi az ember, Róma beliekhez írott levél 8. részének, ezt mindig így idézem, de hát az embert megragad egy rész, aztán az még szangzik a szívében. Ugye 8. részében meg vagyunk győződve, hogy sem magasság, sem mélység, semmi hatalmasságok, semmi el nem szakíthat Istennek ama szeretetétől, melyet kijelentett és megbizonyította mi Úrunk Jézusban. Na, ez egy olyan életbizonyosság, amivel tényleg lehet menni előre. El lehet vállalni dolgokat. Nem csak közvetlen haszonér, ha csak azért, hogy valahogy, valahol, valamikor valakinek jó legyen. Ugye, az apám annak idején azt mesélte nekem, hogy fiam, az ember diófát nem magának ültet. Azt a fiának, de legjobb esetben az unokájának ülteti. Ilyen ültetések vannak benne, hogy megjelennek a július 4-éről beszélek, megjelennek azok a különleges hősök, akik vetettek nekünk szabadságot az ő áldozatukkal ebbe az országba. És akkor hirtelen arra gondolunk, hogy és mennyien voltak ottan más népek, a mi népünk is ott volt, egy Kossuth katonái, akik kijöttek, és a 19. században itt aztán beálltak, és mindaz a Kovács Mihály nevezetű huszár, aki végül is az amerikai lovasságnak egy részét betanította, ugye? Szóval voltak jelentős hozzáadások a történelemben, ugye? Mert a szabadság szerető ember az össze tud tartani a másikkal. Akinek van látomása az életről, aki lát valami utat az egészben. És az olyan utat, ami nem csalódásba viszi az emberiséget, nem úgy van, hogy ez mégsem volt jó. Ugye a 20. század történetét, hogyha valaki egy kicsit tanulmányozza, az első és csak a második világháború. A kettő környékén kialakuló borzasztó kommunista elnyomást, ami aztán ember milliókkal az életét követelte, alapjába véve talán még az indulás idején még jónak is látszhatott a dolog. De aztán, ami kialakult belőle, ugye, Hát, ja, nem is örültek neki sokan annak, hogy ezt valahogy is elkezdték kutatni és nyilvánosságra hozni, hogy mi minden történt ottan. Ja, Magyarországon is még tele vannak a kutatóintézmények, még olyanokkal, akik nem is nagyon szeretnek erről beszélni, de nem csak ott. De a lényeg az, hogy mellette olyan emberek, akik utat látnak, akiknek a szívükben bizodalom van, akik hisznek. Hisznek nem akármiben, nem bármiféle szélnek, nem bármiféle lelkületnek, hanem hisznek magában az Úrban, aki önfenáldozó szeretetével magához akarja ölelni azt az emberiséget, mely lázadásokon és bűnökön keresztül újra és újra teremti a távolságot Isten és ember között, hogy ezt az emberiséget közel húzza magához. És erre, hogyha megindít téged és engem az Úr, barátom, akkor valahol tudunk csinálni valahol, mit akkor tudunk gyermeket tanítani, táboroztatjuk őket, ugye? Ezért az egyházaknak is lesz Pennsylvániában egy ifjúsági tábora, 17. napjával kezdődően és azon a héten, ugye végig a gyerekek ott lesznek és próbálnak majd tanulni valamit az Úrtól, meg egymástól. Aztán megszervezzük a bibliaiskoláinkat a nyáron, ugye? Amikor nekem is itten Lorénbe lesz egy bibliaiskola, amivel szeretettel hívogatok mindenkit, mert ingyenes. Ez 11-től 15-ig, este 6 órai kezdetben itt lesz a Loréni templomnál. Nagy szeretettel hívogatok rá mindenkit. Tervezgetjük azt is, hogy megszervezzük kulturális ünnepségeinket. Mindenhol. Figyeljetek oda rá. Fogják ezt majd mindenhol hirdetni. Vegyétek föl, vigyétek el a gyermekeiteket is, hogy a magyar hagyományoknak a jó ízét, nem csak a történelmét, hanem a konyháját is valahogy megtanulják. A Loréni Magyar Nap egyébként majd augusztus első vasárnapján lesz a szokásos helyen a helybeli magyar tanács rendezésében. De figyeljétek a hirdetéseket, hiszen valahol mindez arról beszél, hogy az életnek van egy olyan útja, amelyen jó járni. És ha azt megtalálod, akkor öled magadhoz, és ne ítéld arra a barátaidat, vagy a gyermekeidet, hogy ezt az utat szemük elől veszítsék. Az, hogyha valaki aztán más utat választ, az legyen az ő dolga, de én egyet tudok nektek mondani, de az én örökségem az gyönyörűséges helyre esett, és az én lábamat az Úr igazgatja az ösvényre, és hogyha ezt együtt tudjuk mondani egymásnak, egyre bizonyságosabb vagyok benne, hogy el nem tévedünk erről a gyönyörűséges örökségről, erről a gyönyörűséges helyről, és együtt tudunk énekelni valami örömtelit, ami nem gyomorfekét okoz ebbe a világban, meg nem depressziót, hanem bizodalmat, reménységet szül ebben a világban. Ebben a reménységben kívánok minden egyes testvéremnek áldott időszakot, jó ünnepléseket a nyár folyamára, biztonságot a gyermekeknek. Amen!